a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Sittüvelem szemben Gelencsi Randás, vegyészmérnök, levegőkémikus, politikában és a világpolitika alakulásában nem látsz arra esélyt, hogy egyfajta józanész győzelemeskedik, és nem.
Nem, az ellentétes irányú folyamatokat látjuk. Kezd megerősödni ez a fajta valóságtól való elszakadás, tehát ez a nevezzük populizmusnak, de minden politikai
erő fake populista. Fake news, stb. Ez a fake news világ.
Igen, ugye, az akkor is. Tehát a valóságtól elszakadunk, azt mondjuk az embereknek, amit hallani szeretnének, de valójában mi is tudjuk, hogy ezt nem fogjuk tudni megvalósítani, de ez az egész hatalmi mechanizmus, ez tulajdonképpen egy kollektív hazugságra épül. Politikusok hazudnak, és az emberek meg úgy tesznek, mintha elhinnék, vagy el akarják hinni, és tulajdonképpen így mindenki elégedett. Egyetlen baj van ezzel, hogy ennek nincs valóság alapja, tehát előbb-utóbb a valóság. Én azt szoktam mondani, hogy ránk fogja rúgni az ajtót, és akkor viszont az nagyon meglepő lesz, és nagyon rosszul fog esni nagyon sokaknak.
Mi lehet az első ilyen tünet, mondjuk a háborúknak a kiterjedése, vagy gazdasági válság esetleg, arra számolsz először, vagy...
Hát ugye a COVID is érdekes pályát futott be egy járványból, tulajdonképpen egy egészségügyi problémából egy gazdasági és egy társadalmi problémává nőtte ki magát igen hamar. Tehát meglátszik ennek a komplex társadalomnak a sebezhetősége, bonyolultsága, hogy valami történik valahol, bármi, és akkor az szépen végigmegy a rendszeren, és aztán utána mindenki letérdel. És akkor valahol a társadalomnak a működése kerül veszélybe, aminek hát ugye nyilván az alapja a gazdaság, tehát ott azon keresztül a leginkább sebezhető a társadalom, hiszen azért ezekhez a jóléti szolgáltatásokhoz mindenki hozzá van szokva.
Egyén szinten mit tehetünk azért, hogy mondjuk fölkészüljünk, vagy mi magunk is adaptálódjunk az elkövetkezendő helyzetekhez?
Én azt szoktam mondani, hogy egyéni megoldás nincs. Tehát az egyéni megoldás az a tudatosulás, illetve az elfogadás. Tehát hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy mire számíthatunk, vagy legalábbis nem ér bennünket annyira váratlanul, akkor tulajdonképpen el tudjuk kerülni a legrosszabbat, a kétségbeesést és azt a fajta agressziót, vagy bármit, ami ebből következik. Tehát a tudás az, ami egyedül megmarad, és ami tulajdonképpen segíthet bennünket abban, hogy valamilyen módon emberi választ tudjunk ezekre a problémákra, kihívásokra.
Bár eddig sem nagyon sokat segített, ugye?
De ha teljesen felkészületlenül ér bennünket, nagy tömegeket, és mindenki kétségbe esik, abból jó nem szokott kisülni. Tehát ez azért, tehát nyilván most is vannak természeti katasztrófák fejlett társadalmakban is, mondjuk egy hurikán elviszi Miami-t, vagy Floridában. Erre föl lehet készülni. Tehát ez lehet úgy, hogy az ember él, mint Marci hevesen, és egyszer csak meglepődik, hogy nincs tető a feje fölött meg, hogy egyáltalán akár még az élete is veszélybe kerül, vagy erre előrelátással akárhogy is fel lehet készülni, hogy figyeljük az időjárás előre, vagy mit tudom én, úgy ruházunk be, vagy úgy építjük a ház, vagy mit tudom. Tehát sok mindent lehet csinálni, de ha csak úgy élünk bele a világba, és aztán jön a hurikán, és elvisz, akkor tulajdonképpen akkor az felkészületlenül ér bennünket, és nagyon komoly következményei lesznek. Egy felkészült társadalomnak sokkal kevesebb problémával kell szembenézni, mint az, akit ez teljesen váratlanul ér.
Tehát tulajdonképpen ti ezt a felkészítést próbáljátok elősegíteni.
A tudatosítás.
Tudatosítás.
Meg azt, hogy engedjük el az illúziókat. Tehát ez nagyon fontos, hogy most az emberek többsége az egy ilyen mesterségesen fenntartott álomvilágban él.
Én azt szoktam, egyfajta mátrixban, de azt is lehetne mondani.
Igen, tehát van egy illúzió mátrix, amely tulajdonképpen úgymond elaltat bennünket, és amely úgy megnyugtat, hogy itt minden rendben lesz. A tudósok, brit tudósok kitalálják a csoda energiát, vagy már meg ki is találták, csak még várni kell rá, és hogy nem kell itt csinálni semmit, nem fog változni semmit. Régen is mondták, hogy baj lesz, nem lett baj, ezután se lesz baj. Tehát ez egy picit olyan, mint amikor mondjuk megyünk a szakadék fele, így lépünk mondjuk sötétben. Van egy szakadék, és akkor így lépünk egymás után, és akkor, ja, most se volt baj. Most se, lépek a következőt, hát most se estem le. Uh-huh. Tehát, hogy ezek a folyamatok nem lineárisak. Ez nem olyan, hogyha előtte nem estem le, meg még volt talaj a lábam alatt, akkor a következő lépésnél is lesz. Tehát ezek a katasztrófák általában nem szoktak másképp bekövetkezni, mint hirtelen, és számunkra váratlanul, és akkor meg meglepődünk. De hát a Covid-ra gondoljunk bele, most a Covid előtt lennénk, és így beszélgetnénk, és én mondanám ezt a Covidot, mondjuk én virológus lennék, vagy epidemiológus, és mondanám, hogy hú, hát ilyen baj lehet, meg sokan vagyunk, sokat utazunk, és ez történhet, akkor hát jót mosolyognál rajta biztos, mert hát persze filmnek nagyon jó, hollywoodi film témájának, de hát ilyen nem történhet, meg majd a tudomány, a mit, oltás, meg a mindenféle egészségügyi megoldások ezt kezelni tudják, és hogy eddig se volt, ezután se lesz, azt egyszer csak jön a Covid, és akkor meg el se tudtuk képzelni. Tehát ez hasonló dolog történhet, akár erőforrásokkal, akár a, hát a háborúk is ilyenek, hát azokra is azt mondták egy héttel azelőtt, hogy az Oroszország megtámadta Ukrajnát, hogy nem, hát nem lesz háború, igen, meg igen, hát igen. Ez egy teljesen fake news, hogy itt háború lesz, azt egyszer csak bementek a tankok. Tehát, hogy azért ezeket nem szokták úgy előre. A természet sem, meg hát azért az emberek sem nagyon szokták ezt, vagyis hát a politika sem nagyon szokta előre bejelenteni, kivéve Trumpot, aki ugye azért így ezeket előre bedobja, és aztán meg is csinálja, de ezt a természet nem így műveli. Uh-huh. Természet az nagyon sokszor meglep bennünket.
Igen. Igen. Egyébként jellemző az emberi természetre, hogy nem csak a Covid előtt volt elképzelhetetlen az, hogy mi lesz, hanem szinte már is felejtettük, nem? Tehát, hogy már ugye visszarázottunk a normális kerékvágásba, és már alig emlékszünk rá, hogy akkor mi volt.
Hát azért szerintem az egy ilyen időszámítás azért sok embernek, hogy Covid után azért van egy ilyen, azért úgy megváltozott az életünk, de valóban igyekeztük elfelejteni, és igyekeztük tulajdonképpen újra ugyanúgy élni az életünket, ahogy előtte. Tehát ez gazdaságilag egészen biztos, tehát az a fajta óvatosság, ami mondjuk a Covid alatt körül jellemezte az embereket, az elmúlt.
Uh-huh. De azért nagyon nem vettük vissza az arcunkból.
Nem. Hát az látszik az adatokból is, tehát ezek a kibocsátás, energiafelhasználás.
Igen, tehát vissza...
Hogy ne visszapattant úgy, még jobban, mint ahogy.
Tényleg?
Igen. Uh-huh. Hát mert megtakarítódott az emberek pénze, ugye, hát nem tudták elkölteni.
És a fogyasztás hát megint.
Aha. Sétálgattak az erdőben, meg a szántóföldön, abban nem fogy a pénz. Szépen nem lehetett nyaralni, mert ezt-azt megspórolták, aztán amikor lehetett, akkor mindjárt kimaxolták a lehetőségeket, úgyhogy szépen visszapattant a légiforgalom, meg egy csomó minden, ami ilyen indikátor, az visszapattant a Covid.
Aha.
Tehát előtti szinte, sőt, ugye azt meghaladtuk.
Igen, meg hogy mondtam, ami nagyon fontos, a valóságnak a relativizálása, hogy olyan könnyen mondjuk valamire, hogy ez nem igaz, ez fake news, stb. És ugye ez a Trump bedobta ezeket az alternatív valóság dolgokat. Nem ő tőle származik eredetileg, de nagy szerepe van abban, hogy elterjedt, nem? Tehát az, hogy szinte nem tudjuk már, mi az igaz, és jobban elfogadjuk azt, ami számukra kedves, vagy jobban esik.
Hát ennek azért voltak előzményei, tehát ezt nem lehet egyetlen politikai szereplőhöz kötni. Azért az internettel, a úgynevezett szólásszabadsággal azért a hülyeség is korlátlanul szárnyalni tud. Ugye a Szatmári őstől származik az a mondás, hogy világhülyéi egyesüljetek. Tehát ez az internetnek ez a hozadéka. Tulajdonképpen ezeken a csatornákon, média felületeken keresztül a legvadabb elképzelések tudnak felerősödni, megerősítést nyerni, ilyen véleménybuborékok kialakulni, aminek köze nincs a valósághoz. Tehát ez ennek elképesztő lehetőségeit nyitotta meg úgy az internet, ez a tömegessé váló internet. Erre csak a politikusok ráültek. Tehát tulajdonképpen ők ezt a így magától kialakult hülyeség cunamit úgymond meglovagolták, és még rátettek egy lapáttal, ígéretekkel, fake news-zal, bármivel, ami az ő érdekeket szolgálta. Tehát ez nem nem egy emberhez köthető jelenség, ez tulajdonképpen egy ilyen társadalmi folyamat, ami hát én azt mondom, hogy az internetnek az elterjedésével vette kezdetét.
Ugye van a klímavédelemben, vagy a környezettudatosságban az ominózus másfél fok alatt kell tartani, ugye az emelkedés, hogy valamilyen szinten jók legyünk, ugye? Aztán utána azt mondták, hogy ez is sok, ez alá kell menni. És kiderült, hogy a másfél fokot sem tudjuk tartani.
Nem tudjuk, hát az már elesett.
Az már esett.
Igen, meg hát az éghajlatváltozással kapcsolatban azt kell tudni, hogy a most tapasztalható változások, tehát amit most az időjárásban, éghajlatban tapasztalhatunk, azok a 30 évvel ezelőtti kibocsátásunknak a következményei. Tehát az a széndioxid, amit mondjuk, ha én kocsival jöttem volna ide, nem kocsival jöttem, de ha azzal jöttem...
Te már készülsz a jövőre.
Akkor a kipufogó csövön kibocsátott széndioxid még nem tudott a légkörbe semmit csinálni, mert még csak most került oda. Tehát ahhoz, hogy a széndioxid vagy bármilyen üvegházhatású gáz kifejtse a hatását, ahhoz idő kell. És ezért, amit mi tapasztalunk változások a légkörben, azok a 30 évvel ezelőtti kibocsátásunknak az eredményei. Tehát itt a csőben van már egy nagy adag további hatás, amit már nem tudunk visszagyömöszölni, mert az már megtörtént az a kibocsátás múlt idő, és már csak arra várunk, hogy ennek a hatása úgy szépen a légkörben, a légkörön keresztül, ezeken a légköri folyamatokon keresztül érvényesüljön. Tehát itt ez a másfél fok az már akkor illúzió volt, amikor ezt kitűzték a párizsi klímaegyezménynél, ezt a tudomány egyértelműen tudja, hogy ezt nem lehet megcsinálni.
Ha, és mégis elfogadták, és hát mégis kitűzték, és nagy hanggal hirdették.
Igen, ezek amikor ugye egy kollektív hazugság, és ilyen kegyes hazugság, amely tulajdonképpen mindenki számára kedvező. Az emberek is jobban érzik magukat, hogyha még bízhatnak valamilyen csodában, vagy abban, hogy lehet még valamit csinálni, és a politikusok meg akkor tudnak mit ígérni, meg mire építeni a gazdaságot.
És azok, akik hisznek a fenntarthatóságban, és zöldek, és nem tudom, viszik a szelektív hulladékba ezt, meg azt, meg amazt, és akik nagyon tudatosan csinálják ezt, ők egy ilyen szélmalomharcot hívnak, aminek nem lesz eredménye?
Nem, ezt nem mondanám. Nagyon jó szándékú csoportokról, emberekről beszélünk. Érzik, hogy valami nincs rendben, és szeretnének valamit tenni, és ez teljesen rendjén van így. És egyébként az, hogy a környezet állapotát javítjuk, és nem dobáljuk el az erdőszélen a gumiabroncsot, ez szerintem azért egy méltányolható dolog. Nehogy Isten összeszedjük másét, az még inkább. De tulajdonképpen a problémának a gyökerét, a civilizációnknak az erőforrás és energia kiszolgáltatottságán ez lényegében nem változtat. És a tervezett zöld átállás sem, tehát nem azt mondja a zöld átállás, hogy na, akkor itt húzzuk össze a nadrág szíjat, és akkor a fogyasztásról jöjjünk le, és akkor ezt meg azt ne csináljuk, hanem hogy az alapját képező energiát azt akkor nem benzinből, vagy gázolajból, vagy szénből, hanem napelemből, meg akármiből nyerjünk. Tehát csak ennyi az ígéret, vagy az elképzelés, nem az, hogy bármiről is lemondjuk, már pedig ez így nem fog menni, ez egészen biztos.
Igen, mert ugye, hogy hátállunk egy másik energiára, annak az infrastruktúrának a kiépítéséhez szintén energia szükséges, még pedig nem kicsi.
Így van, pontosan erről van szó.
Tehát az, hogy visszavegyünk a fogyasztásokból és az igényekből, az tulajdonképpen elkerülhetetlen.
Lenne, akkor, hogyha nem ez lenne a gazdasági pénzügyi modellnek az alapja. Tehát, ha nem a növekedés lenne az alfája és omegája az egész gazdasági működésnek, pénzpiaci logikának, a hitelen keresztül. A növekedés az nem, tehát növekedés nélkül nem lehet elképzelni működő fejlett társadalmat egyelőre, hozzáteszem. Márpedig növekedéssel, én meg nem tudom elképzelni ezt a fejlett társadalmat 20 év múlva, hogy még működni fog. Mert ha az erőforrások kimennek alól, akkor ez a növekedés, és az addigra még nagyobbra hízó infrastruktúra, gazdaság, népesség, az nem fog tudni fennmaradni.
Uh-huh. hogy egy ilyen filozófiai kérdés az, hogy lehet, hogy nem szükségképpen alakult ez így, nem az életnek a sajátossága, a növekedés. De ezt félve kérdezem, mert ugye az én...
Inkább úgy mondom, az élő rendszereknek a sajátossága az egyensúly.
Egyensúly, aha.
Tehát amikor egy ökoszisztéma kialakul, akkor ott van egy nagyon kényes, finom egyensúly, amit megfelelő folyamatok szabályoznak, és nem jó az, hogyha valaki nagyon elkanászodik, elszaporodik, mert akkor az valahogy az egész rendszert megborítja. És az természetnek erre kiváló eszközei vannak, amelyek ezt vissza tudják szabályozni. Hát gondoljunk egy prénszarvas populációra, egy lakatlan ragadozóktól mentes szigeten, azok lezabálják a ott élő növényeket, szaporodnak gond nélkül, míg nem, el nem fogy alóluk a táplálék, és akkor meg az egész populáció összeomlik. Ez egyébként valóban megtörtént, ez a bizonyos Szent Máté szigeti, a II. Világháború után egy szigeten ez valóban megtörtént, és hát az nagyon látványos tulajdonképpen. Hát ezt csináljuk mi is.
Csak az egész földdel.
Az egész földdel, így van, nem egy szigettel, és nem vagyunk rénszarvasok, tehát elvileg gondolkodó lények vagyunk, de úgy tűnik, hogy ebben azért az agyunkat annyira nem használjuk, hogy előre
lássuk. Igen, tehát amikor mi föléljük a mi természeti közegünket, és a természet visszavág, akkor már a bolygónk maga vág vissza.
Hát lényegében igen, és az egész emberi civilizációt érinti ez a visszavágás, tehát nem szelektál, hogy majd Amerika first, meg nem tudom micsoda, tehát itt az egész megy a
levesbe, aha. Aztán ki tudja még majd, hogy milyen másik civilizáció sajran ki ebből a... De hát ez már nyilván ez a jóslás, meg ez már ez a science fiction kategóriája. Szoktál ilyeneken gondolkodni egyébként?
Nem. Hát annak nincs, hogy mondjam, ezek annyira gyors folyamatok evolúciós léptékben, hogy itt ebből nem lesz. Tehát ez a rendszer, ha nem tud fönnmaradni, akkor nagyon nincs alternatívája. Tehát nem fog egy evolúciósan egy olyan társadalom kifejlődni, ami mindent jól csinál. Tehát ez nem ilyen egyszerű, mert azért, ahogy valljuk be, azért, hogy ide jutottunk, azért az emberi természet a felelős. Nem a tudomány, meg nem a mindenféle egyéb eredmények, amelyet a civilizáció elért, hanem az ember, aki ezt tulajdonképpen úgymond használja, és kihasználja, inkább úgy mondom.
Mondom, egy másik faj is lesz majd később, aki majd ezt megugorja, újabb jéghosszag, felmelegedés, meg minden.
Biztos, tehát a földi életet kipusztítani, az gyakorlatilag lehetetlen. Tehát most, ha neki állnánk szándékosan, hogy az életet eltüntessük a föld színéről, nem tudnánk megcsinálni. Biztos, hogy valahol valamilyen szintű élet az megmaradna, ha az összes létező eszközünket felhasználnánk akkor is. De az, hogy a civilizáció működőképes maradjon ennek, ez sokkal könnyebb, hogy mondjam, sokkal nehezebb fenntartani, és sokkal könnyebb azt elérni, hogy ez összeomoljon. Mert ahhoz meg nagyon kevés kell, hogy ez a bonyolult, komplex, feldúzzasztott rendszer, ez tulajdonképpen összedőljön, mint egy kártyabár.
Igen. És erre számítasz te is, hogy ez fog történni, ugye?
Hát erre, és erre mondtam a 2040-et, eredetleg most már azt mondom, hogy nincs annyi idő. Tehát, hogy azért, amit rontottunk rajta azóta, meg egyáltalán azok a folyamatok, amelyek most elindultak, és aminek nem látszik a vége, azok azért ennél gyorsabb folyamatokat vetítenek előre.
Ez az egész dolog, amiről beszélünk, az összeomlás, az erről gondolkodás felelőssége, ez megjelenik mondjuk a oktatói tevékenységedben, van az egyetemi körben, ahol nap mint nap részt veszel a tudományos körben, tehát hogy adod ezt tovább a fiataloknak? Nyilván ez másfajta hozzáállás, gondolkodás kíván az oktatói munkában is talán.
Hát én amit el szeretnék kérni, az az, hogy ne féljünk a valóságtól. Tehát a Székely Jánost idézem, aki ugye a Szombathelyi megyés püspök, aki ugye azt mondta, hogy a valóság nem ellenség. Tehát én is ezt vallom, hogy akármilyen kellemetlen a valósággal szembenézni, de mivel mégis a valóságban zajlik az életünk, illetve a valóság jelöli ki az életünk kereteit, ezért nem dughatjuk homokba a fejünket. Tehát az oktatásnak a legfontosabb feladata szerintem a tényekkel való szembenézés lenne. És nem a rózsaszínködnek a fenntartása, vagy az illúzióknak a kergetése.
Ez nagyon jó és hasznos végszó. Kelencsi András, köszönöm szépen, hogy itt voltál és megosztottad a gondolataidat.
Köszönöm szépen.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.